Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, a húsvéti időben járunk az egyház évben, és a húsvétot követő negyedik vasárnapot üljük ma. Érdekes, egy kicsit felhívom a figyelmet arra, hogy igazlenül vannak megszerkesztve a közhasználatra szánt imádságos eszközök, például a kis imakönyvben, amelyik a kismisekönyv C év címet viseli. Csak ez van, hogy evangélium, a mai evangéliumban, evangélium Szent János könyvéből, és így kezdődik, hogy abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Ugyanez van az Adorébuszban is. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Hát ez persze még nincs benne a Bibliában, de nem szedik különös szedéssel, hanem úgy teszik, mondva, a Bibliából volna. Nagyobb baj az, hogy a Bibliában ezt, amit hallunk majd, az Jézus nem a tanítványainak mondja, hanem a templomban mondja azoknak, akik ott köréje sereglenek. De egyik a tanítványa, másik meg csak az érdeklődő hallgatója. Hát épp ez az érdekessége az egész szövegnek. Összesereglik. A zsidóknak, ugye ne felejtsük el, egy templomuk volt, a jeruzsálemi. És ide gyűlt össze minden zsidó, aki ünnepeken a pappakkal együtt áldozatot akar bemutatni. De nem csak az áldozat bemutatás színhelyen volt a templom, hanem közös megbeszélések színhelye is, ahol előadtak teológiai kérdésekről, összesereglő csoportoknak imádságokat rendeztek, vitákat is esetleg, és ilyesféléket. Tehát egy nagyon bonyolult, sokféle áldozati szerepet, és akkor istentiszteleti funkciót töltött be ez a templom. A jeruzsálemi templomon kívül ugye más helyeken is voltak vallásos összejövetelekre szánt helyiségek, de azok nem voltak templomok, hanem imaházaknak mondhatjuk ma inkább, vagy ilyesféleknek. Ugye ma is a zsidóknak van, hogy a templomot lerombolták, nem is építették újjá, hanem ma csak ilyen imaházaik vannak szétszórva a világban. De akkor is zsidók lakta területen, sőt olyan pogány városokban is, ahol számottevő zsidó ember élt, ott építettek ilyen imaházat, ahol nem áldozatot mutattak be, nem papi funkciót végeztek, hanem a Biblia olvasásra gyűltek össze. Na most ugye Jézus hát Galileában élt, és ott töltötte az élete java részét, és ott kezdett el prédikálni is, onnan ment el Jánoshoz, a vizekhez, ahol János keresztelt, és így tovább, de többször elment Jeruzsálembe is. Ha csak a szinoptikus evangéliumokat olvasnánk, azt gondolnánk, hogy egyszer ment el 30 év múlva születése után nagyjából, amikor aztán ott meg is ölték. De a többi evangéliumból, János evangéliumából tudjuk, hogy többször is volt. Azért a szinoptikusokból is kiderül, hogyha nagyon figyelmesen olvassuk. János evangéliumában most Jézus azt mondja a 10. fejezet, hogy Jézus fölment a Jeruzsálemben a templom szentelés ünnepe elérkezett, és tél volt, és Jézus a templomban, Salamon csarnokában volt. Körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá. Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk, nyíltan. Jézus így válaszolt nekik, megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Na most így kezdődik a mai evangélium ezennél a résznél. Juhaim hallgatnak szavamra, de nem tanítványainak mondja ezt, akikkel máskor is együtt él, hanem egy alkalmilag összesereglő, érdeklődő csapatnak, ahol vannak tanítványai is valószínűleg, de a többség inkább az ellenfele, akik valami terhelő adatot akarnak ellene összegyűjteni a tanításából, azért figyelnek rá. Tehát nem egy baráti atmoszférában hangzik ez el, hanem egy ilyen fenyegetett környezetben, ahol Jézust olyasminek a kimondására akarják készíteni, ami miatt aztán szót emelhetnek ellene. És akkor ő azt mondja, nem titkolkozik attól, hogy megvallja, hogy kicsoda, nem rejtőzködik, hanem azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, ugye, jó pásztor életét adja a juhaiért, de itt azt mondja, nem a tanítványainak, hanem a őt körülvevő kíváncsiskodóknak, vagy esetleg a ellenfeleinek is, akik olyasmit keresnek a tanításában, amit aztán rovására írhatnak. Hát ezt azt mondja, hogy juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Ezt a juhaim hallgatnak szavamra a protestáns fordítás, ami a kezemben van, talán találóban fordítja a ilyesféleképpen, hogy hanyadik vers is ez, tehát a 27. vers, az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ez a szöveg, és ez talán árnyalatilag pontosabb fordítás, mint amit mi a liturgiában használunk. Maga ez a kezdő szót elgondolkodhat, az én juhaim, ugye azt mondja, ugye, hogy azt már korábban mondta, hogy én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért, és most azt mondja, hogy az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Hát a juhászok életében tényleg ezt lehet tapasztalni, hogy ott nem az érvekre hallgatnak a juhok, hanem a pásztornak a hangját ismerik, és ezt kell bizalmat, mert megtanulták ezt a hangot, hogy ez sok jó tapasztalat fűződik. Ez a pásztor, ez még az életét is hajlandó életük veszélyeztetni. Ha jönnek a farkasok, akkor megküzdenik, és így tovább. Az állatokban valami nem gondolkodásbeli érv győzi meg őket, hogy érdemes ehhez ragaszkodniuk, hanem egy tapasztalat, amit tapasztalatot ilyen hát állati ösztönös vonások erősítenek meg, hogy a hangját hallja, a hangját ismerik meg a pásztornak. Tehát az érdekes részről ezt mondja, hogy az én juhaim hallgatnak a hangomra. Én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Mint az emberben nem egyszerűen érvekre nyúl, nem is ilyen állati, ösztönös készség van, vagy figyelem, hanem valami mélyebb rezdülésekre is fogékony, nem csak logikai érvekre fogékony az ember, hanem személyes megbízhatóságnak a megítélésére valamilyen érzékszerve van, és erre hallgatnak azok, akik Jézus követői lesznek. Mint a juhok, olyan, de hát a juhokat is megbecsüli, ugye, mikor ilyen hasonlatban bevonja őket. Én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ez megint roppant érdekes, hogy ez a ő sajátsága, ez valami atyai elem. A teremtőnek a közelségét érzik meg Jézusban azok, akik fogékonyak ennek a lelki személyiség adani adottságnak az érzékelésére és a megkülönböztetésére. És akkor Jézus mellé szegődnek. Fogékonyak rá, ki tudja miért. Én örök életet adok nekik. Szóval, hogy ezt érzik meg, nem a hangnak a csengése, hanem valami módon ennek az egész beszédnek a tartalma nem hangzatos, vagy érdekes, vagy hát lelkesítő dolgokat mozgat bennük, hanem egy ilyen atyai biztonságot kell bennük, hogy a Jézus hangja, ami kicseng, örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, senki sem ragaszthatja ki őket a kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb. Milyen érdekes is ez, hogy Jézus mindennél nagyobb. Megbízhatóságot hordoz, és ez az atyától való, a szinte nem is a érvelési módjából csendül ki, hogy így érvel, hanem a hang tónusából, a személyiségéből ez a biztonság, ez az, ami megérinti az erre fogékony embernek a lelkét. És Jézus azt mondja, hogy senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből, nem az én kezemből, hanem az atya kezéből. És akkor utána pedig ezt állapítja meg, hogy én és az atya egy vagyunk. És ez megint nagyon megrendítő, hogy erről akarom beszélni, hogy mi a viszonya a megszólítottakkal. Az atyának, akiről ő beszél, akinek a üzenetét hozza, az atyának atyai üzenete van, mert ő teremtett minket saját képére, saját hasonlatosságára. Ő az atya, és mi vagyunk az ő gyermekei. És akiben készség van, hogy gyermekként az atyai hangot meghallja, annak az atyai melegségét, meggyőző erejét, a biztonságát meghallja, annak a feje fölé nem kell templom, hanem ez a hang, ez megnyitja az atya jelenlétének a biztonságát, és akkor azt mondja, hogy ez, amit hallok, ezt a szívembe fogadom. És akkor hangzik el, hogy én és az atya egy vagyunk. Ja, minden ember az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember, tehát arra, hogy fia legyen az atyának, vagy leánya. És Jézus az atya hangján szólal meg, és az atya hangját hallják meg a szavában azok, akik ennek a megragadására valamifajta különös képességgel jelentkeznek. Erről beszél Jézus. És itt hangzik el ez, hogy én és az atya egy vagyunk. Az én szavam nem filozófiai érveknek a súlya miatt meggyőző, hanem azért, mert ez az atyai hang szólal meg benne. És nem azért, mert valaki ezt megtanulta, elleste, hanem azért, mert a fiú mondja, aki a természetébe beleoltva viseli, hát ki más szólalna meg az atya hangján, mint a fiú, akinek nem kellett ezt tanulnia, hanem azért, mert a fiú természetes, hogy azon a hangon szól, amelyen az atya üzen. Érdemes ezen elgondolkodnunk, és azután hát kérnünk az Úristen, hogy ne szűnjék meg minket is szólongatni, és hogy ha nem volnánk különösen fogékonyak az atyai hangnak a meghallására, akkor mégis annak a kitartó ismételgetésével, hogy erre méltó, erre alkalmas papok szavában, szülők szavában, barátok szavában megérdezzük ennek az atyai hangnak a jelenlétét, mivel nem ők akarnak atyáskodni fölöttünk, hanem ők is, mint gyermekek szólalnak meg, és hitvallást tesznek az atyáról. És erről az atyáról szóló hitvallás, ez a mi szívünket is megérinteti, hogyha a mindennapi életnek a fagyát, vagy a rettegését sikerül feloldani benne, és ez az ősi figyelem, amely a gyermeknek a figyelme, az atyai szóra, ez érvényre jut a mi tájékozódásunkba. Hát ezt kérjük az Istentől, a Teremtőnktől, hogy Atyám, szólíts engem is az atyai szavaddal, küldötteidnek a szavában, ismerjem meg, tudjak hallgatni, mint a juhok a pásztor szavára, hát akkor én is tudjak hallgatni a te szavadra, felismerjem a küldötteid hangjában a tiédet, és kövesselek. És akkor is, hogyha világ szenzációk lármájában élek, akkor ebben a lármában is vegyem észre a különbséget, ami ezt az atyai hangot nagyon-nagyon fontossá teszi. Ha még oly halkan szól is, és még oly, hát nem divat versenyen szólal meg, hanem a mindennapi életnek a gondjai között, a mélázgatásában meghalljuk, és megérezzük benne ezt az atyai hangot. Erre szól a mai evangélium biztatása, és kérjük a Jóisten segítsen, hogy legyünk fogékonyak ennek az atyai hangnak a meghallására. A mai egyház sokféle templomokat épít, az megújult Jézus áldozata, az eukarisztiás áldozata, és azután különböző nyelveken megszólalnak az egyház papjai, de akkor szólalnak igazán jól, ha ez az atyai hang csendül meg bennük, ami nem a nyelvek szabályai írnak elő, hanem a léleknek az önkéntelen tulajdonságai hordoznak, hogy ezt fölismerjük, hogy ezt fölismerjék az emberek, és hogy a hanghirdetők ennek a erejével igyekezzenek az üzenetet eljuttatni hozzájuk. Hát ezért fohászkodunk. És hiszük, hogy mindenféle technika kialakulásában, mindenféle versenyben, ahol az eszmék egymással versenyekkel kellnek, ennek a legszentebb üzenetnek az esélyei nem romlanak, hanem elevenek, hogy a szívünket megérintsék, és igazán nem is az érzelmeinket, hanem egy intuitív, belső készséget, a fiú vagy a gyermek készségét az atyai meghallására. Ezért imádkozunk, és nagyon hiszük, hogy sokat változott a világ, és sokféle eszközzel küzdünk azért, hogy ránk bizott igazságnak érvényt szerezünk. De ez a különös erő, ami ennek az igazságnak a megszólaltatásakor jelentkezik bennünk, vagy a hivatottakban, vagy a szülőkben, az az Isten erejéből való, és nem lankad akkor sem, hogyha nagy versenybe kerül, vagy versenyfutásban kell megszólalnia. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói Litániát imádkozzuk.